Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus azt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, ma orgona kíséret nélkül fogunk énekelni, de gyönyörű ének, amelyet mind tudunk, 467-es dicséretet keressük ki. Ma ezt fogjuk énekelni, elosztva a verseit, 467-es dicséretünket keressük ki. A 467-es énekünknek az első versét fennállva énekeljük. 467-es énekünk első verse így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad.
Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünknek, a 467-es dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük. 467-esének második és harmadik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, a bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon.
A bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon. Fogs vezet világos utakon. A bűnben kín van s gyűlölet, mi más-más minket öl. Öröm köt egybe szeretet az Úr szívén belül.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Drága testvérek, a zsidókhoz írt levélben a 10. fejezethez értünk. Olvasom a mai vasárnapon a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből az első 18 verset. Tehát az igehely, zsidókhoz írt levél 10. fejezet, az első 18 verset hallgassuk figyelmes szívvel. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként állandóan bemutatnak, soha sem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál sem, nem kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be, de később így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem tudnak bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lábai alá, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. de bizonságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom azokat, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig ezek megbocsátásáról van szó, ott nincs többé bűnért való áldozat. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, gyertek, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a mi énekeinkből is tanulhatunk, és mindazokat a bibliai igazságokat, amelyeket az énekírók az ő hitük szerint megfogalmaztak, mi hallhatjuk, énekelhetjük, megvallhatjuk, nem csak a szánkkal, szeretnénk a szívünkkel, életünkkel is megvallani örök igazságaidat. Köszönjük neked, Urunk, hogy amíg valaki tényleg csak a bűn szolgálja, addig gyávarab, de lehetünk szabadok. Köszönjük, hogy a Krisztus szolgálja szabad. Az Isten gyermekei szabadok a sátán láncaitól, a kárhozatnak a hatalmából, a bűnnek a hatalmából, mert te szabadító Isten vagy. Köszönjük neked, hogy kiléphetünk a sötétből a világosságba. Oda menekülhetünk láncainkkal, életünk mocskával, bűneinkkel te hozzád, és megtisztulhatunk, és megmoshatjuk ruhánkat a bárány Jézus vérében. Köszönjük neked, hogy erről olvashatunk a zsidókhoz írt levélben, hogy szereztél a mi életünkért egy tökéletes, engesztelő áldozatot, és adtál nekünk, Urunk Istenünk, Jézus Krisztusban egy tökéletes főpapot, aki bennünket képvisel, aki helyünkre állt az ítéletünk alá, aki bennünket örökre üdvözít, mert örökre él, és örökké való szeretettel szeret minket. Írd be a mi szívünkbe, Urunk, a te igéidet, örök igazságaidat. Taníts bennünket ma is, szólíts meg, legyen a te igéd élő, ható és személyes. Eléd hozzuk a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, a mélyben járóit. Könyörülj a gyászoló szívűeken, könyörülj a fájdalmat hordozókon. Hajolj le mindazokhoz, akik kiáltanak hozzád, szabadulás után vágyódva. Hadd dicsérjenek téged a szabadulásért, kegyelmedért, velük közölt javaidért, csodáidért. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Drága testvérek, a Zsoltárok könyvének a 40-es fejezetéből fogok olvasni igét. A Zsoltárok könyvének a 40-es fejezetéből idézett a zsidók 10 is, és ez egy nagyon különleges igehely. Aki a Zsoltárok könyvét olvassa, és ide ér, akkor ezt úgy kell olvassa, hogy ez egy profécia, egy olyan kijelentés, amely arról beszél, hogy lezajlott az Atya és Jézus között a mennyben egy beszélgetés, és ott Jézus fölajánlotta önmagát a mennyei Atyának, hogy ő eljön, és bennünket megvált. Tehát így kell a felolvasott igét hallgatni és értelmezni. Az igét olvasom a Zsoltárok 40-es fejezetéből, a 7-estől a 11-es versig. Tehát úgy hallgassuk, hogy ezt a mennyben Jézus mondja az Atyának. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem, égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számot, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor kimondjuk ezt a szót az embereknek, hogy Isten tisztelet, akkor különböző képek jelennek meg az emberek fejében, és hadd mondjam így nektek, látni fogjuk majd az ige magyarázatban is, hogy a mi gondolataink az Isten tisztelet fogalmáról nagyon-nagyon szegényesek, szűkösek, és hadd használjam ezt a jelzőt, hogy korlátoltak. Amikor az ige beszél az Isten tiszteletről, akkor pedig hihetetlen határokat nyit meg az Isten, és érteti meg velünk, hogy mit gondol ő az Isten tiszteletről. Amikor mi beszélünk arról, hogy Isten tisztelet, akkor legtöbbször a legtöbb embernek például eszébe jut a templom, egy helyszín. Eszébe jut a lelkipásztor, vagy éppen a egyháznak a papja, a szolgája, tehát egy személyhez köti az Isten tiszteletet, és még több embernek az Isten tisztelet szava a vasárnaphoz, ahhoz az egy órához kapcsolódik a fejében, amit úgy vél, hogy na ott töltünk a templomban, az Isten tiszteleti helyszínen, a gyülekezetben, és a hétnek a többi 167 óráját nem kapcsolja ehhez a szóhoz. A Biblia más tanít, majd látni fogjuk. A mai címünk így fog hangozni, az igazi Isten tisztelet. Tehát ez a mai címünk, az igazi Isten tisztelet. A zsidók 10-hez értünk, ez a fejezet is, itt a felolvasott első 18 vers gyakorlatilag summáz, ugyanazokat a dolgokat mondja el, kicsit bővebben magyarázza, mint amiről az előző vasárnapokon beszéltünk, viszont az Isten tiszteletnek a témáját is előhozza. Az ószövetségi Isten tisztelet a vér, az áldozat és az engesztelés jegyében zajlott. Nagyon helyesen ez volt Isten parancsa, mert így mutatott rá előképként Jézus Krisztusnak a megváltói művére, a váltságra. Tehát az Ószövetségben, hogyha kimondtuk egy zsidó embernek, hogy Isten tisztelet, akkor ő mire gondolt? A megáldoztatott bárány vérére, az engesztelő áldozatra, amelyben ő kapott bűnbocsánatot, magára a főpap személyére, aki őt képviselte az Isten színe előtt, és bevitte a vért a Jom Kippur napján az atya szemei elé, és a fridládát ugye meghintette vele a szentek szentjében. Tehát az ószövetségi Isten tisztelet, még egyszer mondom, a vér, az áldozat, az engesztelés jegyében zajlott, Isten parancsa szerint, mert ezek a dolgok mutattak rá Jézus Krisztus megváltói művére, az igazi főpapra, az igazi engesztelésre, és arra, hogy mi bűnös emberek az Istennel egy tökéletes főpapon keresztül kapcsolódhatunk össze, illetve egy tökéletes engesztelő áldozat révén lehetünk Istennel közösségben. Amikor az új szövetségi Isten tiszteletről van szó, akkor egészen máshogy beszél a Biblia. Az Ószövetségben azt láttuk, hogy a törvény mindent meghatározott, meghatározta a helyszínt. Előbb ugye a Szent Sátornál lehetett az áldozatot bemutatni, nem akárhol, ahol az ember gondolta. Szent Sátor, égő áldozati rézoltár, nem máshol. Később ugye felépül a Jeruzsálemi templom, akkor ott van az egyetlen megtartó oltár. A Jeruzsálemi templom legbelső udvarán helyezték el az égő áldozati rézoltárt, ott mutatták be az engesztelő áldozatot. Tehát meghatározta a mózesi törvény a helyszínt, meghatározta a hogyant is. Például egy esztendős hibátlan bárányt lehetett vinni, nem a sántát meg a vakot, amit az úgy gondolt az ember, hogy na ezt itthon már nem akarom nézegetni, akkor elviszem Istennek. Nem vihette el. Nem vihette el a beteget, a nyomorultat. Sajnos a zsidók csináltak ilyet, aki olvasta már Malakiás próféta könyvét. Ott pont ezért szidja meg a népet a próféta, hogy hát Istennek viszitek a vakbárányt, a bénát, a sántát, a beteget, hát vidd el a helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád. Istennek nem illik ilyet vinni. És nem is mutat rá, hogy egy beteg bárány, egy vak, egy sorvadásos bárány, a tökéletes bárányra, az Isten bárányára, Jézusra. Tehát meg volt határozva a helyszín, a hogyan, és meg volt határozva a főpap személye, Áront választotta ki ott Isten, és Áron utódai közül került ki a mindenkori főpap. Jelentős ez is, tehát a helyszín, a hogyan és a főpap személye kiválasztása, látni fogjuk majd a paralelnél, az új szövetségi résznél. Amikor a zsidókhoz írt levél 10. fejezetét olvassuk, akkor azt is kell látni, hogy az új szövetségben egy egészen szélesre tágult Isten tiszteletről beszél a Biblia. Itt is megvan határozva a főpap személye, megvan határozva az egyetlen engesztelő áldozat, megvan határozva az egyetlen megtartó oltár, De sokkal szélesebbé válik Isten tiszteletének a hogyanja és a megvalósulása. Látjuk majd, hogy Isten valami újat gondolt ki, valami tökéleteset, ami nagyon jól működik, amelyben örömét leli az Istenben hívő ember az Úrral való kapcsolatban. Nézzük a tanítást. Kezdjük megint az ószövetségi istentisztelettel, és ugye helyhez kötöttséget mondtam én az imént, helyhez volt kötve az ószövetségi istentisztelet, csak egy elfogadott, Isten által rendelt és elfogadott megtartó oltár volt, ez az égő áldozati rézoltár, a Szent Sátor, majd később a Jeruzsálemi templom udvarán. Aki követi esetleg a honlapon az áhítatos sorozatot, a királyok második könyvénél járunk, és emlékeztek testvérek, hogy minden királyt hasonlít, értékel ugye a Szentírás, és az ország kettészakadásakor az északi országrész első királya volt Jeroboám Nebát fia. Na, ő úgy gondolkodott, hogy hát az én népem elmegy a déli ország részbe, az egyetlen megtartó oltárhoz még akkor a másik király is kellene fog nekik. Készítünk két bálványszobrot, hogy ne menjenek Jeruzsálembe. Na most ez egy nagyon utálatos dolog volt Isten előtt, mert az egyetlen megtartó oltár helyett azt mondta Jeroboám Nevát fia, hogy nem csak az, itt van két aranybor, jó, ezek is jók lesznek. Döbbenetes, amikor az ember így gondolkodik, hogy Isten valamit mond az embernek, hogy előttem ez így helyes, és az ember rálicitál Isten szavára, hogy szerintem máshogy is. Megcsináljuk. Mi emberek ilyen pimaszok vagyunk az Istennel szemben. Mennyi olyan dolog van a keresztyének nevezett egyházakban, a magukat keresztyéneknek valló emberek életében, amely nem stimmel a Bibliával, mert az ember szíve azt mondta az Isten szavával szemben, hogy szerintem jó lesz így is. Nem jó. Csak úgy, ahogy az Isten mondta. Jeroboám Nebát fia is úgy gondolta, hogy jó lesz ez így is. És Isten onnantól kezdve minden királyra azt mondta, hogy ugyanolyan gonosz volt, mint Jeroboám Nebát fia, aki vétekbe vitte Izraelt, és ugyanazt csinálja. És nem az egyetlen megtartó oltárhoz ragaszkodik, hanem úgy gondolja, hogy jó lesz egy másik is. Az nem tart meg. Más istentisztelet, más evangélium, más Krisztus nem fog bevinni a mennybe. Ó, de nehezen érti meg ezt az ember. A helyhez kötöttségnél, ugye az Ószövetségben meghatározta Isten, hogy mi a helyes. Törvény meghatározta a hogyant. A törvény ugye előírta például az áldozati állatoknál a hibátlanságot, báránynál egy éves, lehetett kecskebakot is vinni, de az is hibátlan kellett, hogy legyen. Ugye ez pedig rámutat arra, hogy Isten előtt egy hibátlan főpap van, és egy hibátlan engesztelő áldozat, ez Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának engesztelő áldozata, ez érvényes Istennél. Ahogy a helyszínnél ugye a golgotai áldozat, Jézus áldozata, az áldozat személyénél pedig a bárány Jézus Krisztus élete, vére, amely érvényes. A főpap személye Áron volt az Ószövetségben, itt pedig látni kell, hogy itt pedig Jézus Krisztus személye az egyetlen Isten által elfogadott. Amikor a végidők proféciáit olvassátok a Szentírásban, akkor találunk ilyent, maga Jézus is beszél a végidőkről, azt mondja, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, és azt fogják mondani, én vagyok. Tehát, hogy én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek. Le van írva az is a Szentírásban, hogy ama világ fejedelem, ami valószínűleg, hogy a mi életünkben el fog jönni, ez a sok unió, amely a világban már van, ez össze fog állni, és egy világkormány, egy világvezér vezetése alatt az egész világon egy ember uralma alatt fog kerülni, és ezt hívja a Biblia Antikrisztusnak, egy hihetetlenül talentumos, tehetséges személy lesz, aki sok mindent megold, nagyon szimpatikus lesz, szinte az egész világ rajongani fog érte, de őt nem az Isten küldte. Ő ördögi hatalommal fog uralkodni, és szembe megy mindennek, amit Jézus tanít. Ezért hívja a Biblia Antikrisztusnak. Van egy profécia, hogy fel fog épülni a jeruzsálemi templom, amelyet ugye Krisztus után 70-ben leromboltak. Ezen ma dolgoznak a zsidók Jeruzsálemben. Ki van klónozva a vörös tehén is, amellyel föl lehet szentelni a jeruzsálemi új templomot. És Pál apostol a Tesszalonikai egyik levélben azt a proféciát mondja, hogy be fog ülni az Antikrisztus ebbe a templomba, és azt fogja mondani magára, hogy én vagyok a Mesiás. És el is fogják hinni neki sokan. Tehát Jézus elmondja, hogy vigyázzatok, lesznek hamis Krisztusok. Jönnek majd az én nevem, azt fogják hazudni, hogy ők a Mesiás. Mi tudjuk, hogy Jézus a Mesiás. Ha majd beteljesednek ezek, ha majd a televízióban ezeket fogjátok látni, hogy valami nagyon tehetséges, talentumos ember csodákat tesz, beül a felépülő jeruzsálemi templomba, és azt mondja, hogy én vagyok a Mesiás, akkor jusson eszetekbe a mai igehirdetés. Mi a mi Isten tiszteletünknek az alapja? Ez egy nagyon fontos kérdés. A mi Isten tiszteletünk alapja Jézus Krisztus Isten tisztelete. Ez különösen hangzik talán, de még egyszer elmondom, és majd mondom a magyarázatát. A mi Isten tiszteletünk alapja Jézus Krisztusnak az Isten tisztelete. Mert mi soha nem tudtuk úgy szeretni Istent, ahogy kellene, úgy szót fogadni neki, ahogy kellett volna, úgy élni neki tetsző életet, ahogy minden pillanatban kellene. Egy valaki volt, aki az Atya akaratát tökéletesen betöltötte, emberi testben is, ez Jézus volt. Ő úgy szerette Istent, ahogy kellett. Mindenben szót fogadott neki, engedelmes volt, mindenben az Atya akarata szerint élte le a földi életét. Nem csak a megváltói halála engesztelés, hanem a földi élete is egy tökéletes engedelmesség volt. Tehát nem csak az ítéletben állt a helyünkre, hanem a földi életében, a mi életünk helyébe állt, hogy így kell megtartani a törvényt. Helyettünk megtartotta az Isten akaratát, a törvényt, és helyettünk meg is halt, mint bűnösökért megváltó. Tehát a mi Isten tiszteletünknek ez az alapja, hogy ő, ami helyettesünk, ő úgy élt. Isten igazsága szerint. Istent szeretve. Szót fogadva mindenben. Egy hajszállal nem tért el a mennyei Atya akaratától. Az ő egész élete egy Isten tisztelet volt. És itt nyitja nagyon-nagyon tágra a mi szűkös gondolkodásunkat az ige, hogy ne úgy gondolkodjatok, hogy vasárnap egy óra az Isten tisztelet. Az egész életünk Isten tisztelet kell, hogy legyen, mert Jézus ezt mutatta be. Így élt. Ez volt kedves a mennyei Atya előtt. Nagyon fontos, hogy ezt meglássuk. És itt van ez a megható, megindító ige az Ézsaiás 40-ből, amely egy olyan ige, kevés olyan ige szakasz van, amely leveszi a leplet, a függönyt a mennyei világról, és kicsit elhúzva a függönyt, elmondja, hogy mit történnek a mennyei világban. Van néhány ilyen ige, a Biblia 66 könyvéből kevés. Ugye a Jelenések könyve az mondjuk egész sok mindent mond, de a 66 könyvből csak egy. Dániel könyvében apró részleteket látunk, amikor mennyei fejedelem érkezik hozzá, elmondja, hogy feltartottak, küzdöttem, tusakodtam a mennyben. Megtudunk dolgokat, hogy mennyben vannak történések, küzdelmek értünk. Jób könyvének az elejében ugye azt látjuk, hogy megállnak az angyalok, és megáll a sátán is Isten előtt. És kikéri Jóbot a sátán, hogy na hadd próbáljam meg, majd megmutatom, hogy ő meg fog téged tagadni, meg káromolni. És Isten kiadja Jóbot, de határt szab Jób szenvedéseinek. Ezek mind olyan mennyei történések, amelyeket, ha nem mondaná el a Biblia, akkor a függöny mögött zajlik. Nem tudnánk róla. Az Ézsaiás 40-nek az ige szakasz, amelyet felolvastam, és egy olyan ige rész, amely beszél arról, hogy ez valamikor megtörtént. Talán a teremtés előtt már valószínűleg. Amikor az Atya Jézussal beszélt, és ami megváltónk, fölajánlotta magát az Atyának. És elmondta, hogy a véres áldozat, az étel áldozat, az ószövetségi áldozat, abban nem leheted, atyám, a kedvedet. Itt vagyok én. A könyvtekersben írva van rólam. Itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. És nem zárom be számot. Elmondom a szeretetedet, a hűségedet. Beszélek az embereknek a szabadításodról. Megindító és megható. Az Úr Jézus szíve döntése. És ő így jött le erre a világra, így vett emberi testet, és így élt itt érettünk, hogy elhozza közénk az Isten szeretetéről való örömhírt, beszéljen az Isten szabadításáról, beszéljen az Úr hűségéről, az üdvösség útját, mint utat elkészítse, a hitnek az útját elkészítse, érted meg értem, hogy el ne vesszünk, hanem örökké élhessünk. Csodálatos igerész az Ézsaiás 40-ben, hogy Jézus önmagát ajánlja az atyának, hogy jön és megvált minket. Jézus Krisztus az atyának a dicsősége. Ez is így mondja az ige több helyen, Jézus az atya a dicsősége. Amikor az atya Jézusra néz, örömmel telik meg a szíve. És aki Jézus Krisztusban hisz, és Krisztusnak az igazsága, mint lepel van a hívő embernek az életén, az Atya Krisztus igazságába burkolva látja a Jézusban hívő embert. Ilyen palástot terít ránk az Isten. Jézus igazságának a palástját, hogyha mi hiszünk abban, hogy őt küldte nekünk az Isten. Az Isten tiszteletről tehát hogyan kell gondolkodnunk? Láttuk már azt, hogy a mi emberi gondolkodásunk szűkös, szegényes, korlátolt. Helyhez kötjük, időhöz kötjük, személyhez kötjük, és azt még nem is mondtam, hogy a legtöbb ember az Isten tisztelet szóról egy ilyen passzív magatartást képzel oda, ott ülünk a templompadban, nem csinálunk semmit. A pap beszél, ő dolgozik, mi meg majd hazamegyünk. Ez ugye ez a passzív szemlélet, és az Isten igéje meg ezt nagyon szélesre tágítja. Nem helyhez kötött, tanítja az ige. Van templomunk nekünk reformátusoknak is, nem baj, ha van templom, kell egy helyszín, ahol összejövünk, de nem az épülettől lesz ez Isten tiszteletté, hanem az Isten igéjének a hirdetésétől és Isten szent lelkének, kegyelmének munkájától. Pál, amikor Filippibe érkezik Szílásszal, azt hallják, hogy az asszonyok ki szoktak menni a folyópartra imádkozni. Ők is kimennek. A folyópart, hogy beszéljenek az imádkozó asszonyokkal. És ott hirdetik az igét, és az első európai megtérő ember egy asszony lesz, egy Lídia nevű bíboráros asszony, mert Isten munkájott, munkálkodott. Nem templom épület volt, hanem kin volt a folyónál. Az Isten tisztelet nem helyhez kötött, nem szükséges a templom, hanem az szükséges, hogy az Isten szavát, az ő igéjét hirdessék tisztán, és Isten szent lelke ott legyen, munkálkodjon az ige hallgatók szívében. Aztán nem emberhez kötött. Isten tényleg ad, olvassuk, hogy Efézus 4-ben ő adott némelyeket apostolokul, tanítókul, profétákul, hogy felkészítse az Isten népét, igen, ad az Úr szolgákat, ad ige hirdetőket, de nem kell kötődnünk az ige hirdető személyéhez. Lelki kiskorúságnak mondja a Biblia, hogyha valaki annyira ragaszkodik egy ige hirdetőhöz, én csak őt hallgatom. Ez azt mondja a Biblia, hogy na ez még lelki kiskorúság. Ugye Isten, van a Bálám Szamara története az Ószövetségben, Mózes 4. könyvében, ismeritek, Isten, ha akar, egy szamáron keresztül is tud üzenetet mondani. Nem az ige hirdető személye a lényeg, hanem az az ige, amelyet Isten rajta keresztül üzen. Az eszköz lehet bárki, bármi, Isten pedig szól. Nem időhöz kötött, nem csak az a vasárnapi egy óra, amit elképzelünk Isten tiszteletnek, hanem Az életünk minden perce Isten tiszteletté kell, hogy váljon, azáltal, hogy életünk minden percében Isten akarata szerint kellene, hogy éljünk, Isten szemei előtt tetszésére az Úrnak, így kellene beszélnünk, így kellene a pénzügyeinket intézni, így kellene az emberi kapcsolatainkban lenni, így kellene a munkánkat végezni, hogy azt is nem hanyagul, trehányul, hanem, hát mert Isten szemei látnak, abban is precízen, pontosan, stb. Stb. Az élet minden területére kihat az Isten akaratának a cselekvése. Így nem korlátozódik vasárnap 9:30-11, hanem az egész életünknek Isten tiszteletté kéne válnia. És nem passzív, amit nagyon sok ember így tanul a népegyházban, hogy elmegyünk, leülünk a templompadba, azt egy óra múlva hazaballagunk ebédelni. Nem passzivitást mond az ige, hanem nagyon is aktivitást. Ugye félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket, tanítja Pál apostol. Tehát itt igenis munkálkodásról van szó. Mi részt veszünk az Isten tiszteletében, életünkkel, szívünk Isten elé való odatevésével, imádsággal, amely előtt dicsérjük, magasztaljuk, nem csak a kéréseinket mondjuk el, hanem hirdetjük őt, dicsérjük őt, az engedelmességünkkel, ahogy élünk, ahogy forgolódunk a földi életben, az minden Isten tisztelet kell, hogy legyen. És képzeljétek el, hogyha itt a gyönyörűen ülünk, kegyesen, áltatosan, de ha kimennénk és a templomajton kívül elkezdenénk ordinári módon káromkodni. Hát biztos, hogy mindenki, aki hallaná, szövesz ezek keresztjének. Hát hogyan? A templom falain kívül ugyanaz a mérték érvényes ránk, mint a falakon belül. Nem az épület, hanem Isten mértéke, akarata, mindent látó szeme határozzon meg életedben mindent. Az Isten tisztelet az Atya által elfogadott főpap befogadása. Ez is egy nagyon fontos tételünk, és a zsidók 10-ből, hogyha gondosan olvassuk újra és újra, akkor ez szűrődik ki, hogy ezt tanítja nekünk az apostol. Hogy a mennyei Atya szerzett egy új szövetséget, egy új főpapot, egy új engesztelő áldozatot, amely tökéletes, amely megmost téged, megfehérít, megszabadít a bűnből. A mennyei Atyának a tisztelete azt jelenti, hogy én befogadom azt, akit ő küldött, szeretem és tisztelem azt a főpapot, akit az Atya rendelt tökéletes főpapként, elfogadom azt az engesztelő áldozatot, amelyben van az én bűneim bocsánata, tehát az Atya által elfogadott, rendelt utat, főpapot, engesztelést fogadom hittel a szívembe. A köszöntő ige János 6-ból volt. János evangéliumát én nagyon szeretem. Más, mint a másik három evangélium. Nagyon jó újra és újra olvasni. Rengeteg olyan párbeszéd van bennem, de kirajzolódik az emberi nyomorúság, hogy mennyire nem bírják felfogni Jézust hallgató sokaság. Miről van szó? Kitűnik benne, amit gyarló voltunk, és Isten végtelen türelme, hogy tanít. Jézust hallgatják a zsidók, és egyszer csak felteszik neki a kérdést, mit csináljunk, hogy Istennek tetsző dolgokat tegyünk? És Jézus olyan gyönyörűen felel nekik, ezóta köszöntő ige, János 6:28-29-es igéje, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Pont. Mi annyi mindenre mást gondolnánk. Ha nekünk tették volna föl ezt a kérdést, mi biztos tartottunk volna egy teológiai előadást, hoztuk volna a 10 parancsolatot, neki mentünk volna a másik embernek erkölcsi prédikációkkal. Jézus olyan gyönyörűen elmondja, hogy figyelj, igazából arról van szó, hogy higgyetek abban, akit a mennyei Atya elküldött. Ha nem hisztek, elvesztek. Mert akit ő küldött, az az út, az igazság, az élet. Ha őt befogadod, akkor minden más a helyére fog kerülni. És ezért van az, testvérek, hogy amikor egy lelkipásztor bármelyik egyház szószékén csak erkölcsöt prédikál, nem lesz újjá egy élet sem. ott lesz újjá az élet, ott lesz mássá az erkölcs is a mi életünkben, ahol Jézust hirdetik nekünk, és Jézust fogadjuk be. Akkor elkezdünk hinni abban, akit az Atya küldött, titokzatos módon Jézus Krisztus feltámadásának ereje. Belülről át fog bennünket formálni. Mássá leszünk, mert ő maga az élet, ő maga a szabadító, és az ő lelkéből ad a benne hívőnek. A Szentlélek rombolja le bennünk az Isten tiszteletről alkotott szűkös korlátolt gondolkodásunkat, és adja meg az Úr lelke, hogy kitáguljon a mi gondolkodásunk erről a szóról, hogy Isten tisztelet. És lássuk meg ennek a nagyszerű voltát, hogy Isten fel akar arra szabadítani, hogy életed minden idejében neki tetsző módon élj. Neki tetsző módon élj a házasságodban, a gyermekeiddel, neki tetsző módon edd a vacsorádat, hálát adva azért is, neki tetsző módon dolgozz a munkahelyeden, nem undorral, meg közönnyel, meg kelletlenül, hanem örömmel, mert Jézusnak, és nem a esetleg a kiállhatatlan főnöködnek, hanem Jézusnak csináld. Mássá lesz a munkád. Ha elkezded úgy nézni az életedet, hogy ez a mennyei Atya szemei alatt zajlik, elkezded úgy nézni az életedet, hogy itt én minden percben örömet szerezhetek az én Istenemnek, hogyha az ő akarata szerint élek, akkor megérted, hogy mi az a szó, hogy Isten tisztelet. Igazi Isten tisztelet csak ott van, ahol Isten szent lelkének a munkája nyomán van újjászületett élet. Ez is egy fontos mondat. Az óemberünk, a megromlott emberi természet, a megtéretlen ember soha nem tud Isten tiszteletet tartani. Nem tud Isten tisztelettel élni. És a népegyházak, ez egy szomorú igazság, a népegyházaink szerte a világon tel is tele vannak vallásos, de megtéretlen emberekkel, akiknek csak óemberük van. Az nem Isten tisztelet, hogy az óember megpróbál a saját erőködéséből kegyesnek látszóan élni. Az Isten mindent átlát rajtunk, az nem olyan, azt nem fogadja el. Ott van igazi Isten tisztelet, ahol átment a megtérésen az ember, lett újjászületett élete, lett új embere, és a benne élő Krisztus elkezd mindent átformálni az életében belülről. És Krisztus ereje által tud már a hívő ember engedelmeskedni, az Atya akarata szerint élni, Isten mértékét elkezdi megtartani tökéletlenül, ebben haladunk előre, és a tökéletességet nem fogjuk elérni, de majd a feltámadáskor kapunk új, bűntelen, halhatatlan testet. Na akkor majd nem lesz a tagjainkban bűn. A zsidókhoz írt levél 10. fejezete fölhívja arra is a figyelmet, hogy Isten korszakalkotó dolgot csinált, mert amíg az Ószövetségben nem tudta senki megtartani az ő akaratát, az Új Szövetségben Isten az ő lelkéből ad a hívőknek, és azt mondja, hogy törvényemet belsejükbe írom be, szívükbe írom be. És a bűneikről nem fogok megemlékezni többé. Tehát egy tökéletes kegyelem fedezi be az Új Szövetség tagját, és Isten lelkének az ereje hatja át az életét, és az Istennek a mértéke a szívünkbe van beírva. Mennyire más ez, mint amikor egy ószövetségi embert külsőleg kellett tanítani arra temérdek mózesi szabályra, parancsra, és állandóan így is azt vették észre, hú, ezt is áthágtam, hú, arról is megfeledkeztem, hú, itt se fogadtam szót. Az Új Szövetségben Isten lelke felruház erővel, hogy az Isten akarata szerint éld életet hátra levő részét. Mennyivel más ez? Egy korszakalkotóan más, amit Jézusban ad Isten az embernek. Nagyon fontos az ige hirdetés. Az igazi Isten tisztelet mindig ott tud elkezdődni, bennünk a saját életünkben is, hogy az Isten igéjét hirdették nekünk, és arra mozdult meg a szívünk. De azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. A keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Ahol elkezdik hirdetni Jézus evangéliumát helyesen, és erre szívek változnak meg, ott kezdődik el az egyén életében az igazi Isten tisztelet. Tehát, hogyha akarunk egy ilyen kis láncolatot mondani, akkor van ige hirdetés, kell lenni hitre jutásnak a mi életünkben, amikor megváltozunk Isten igéje, kegyelme, lelke munkánnyomán. Van új élet, ezt úgy kapjuk ajándékba Jézustól, és ott kezdődhet el az igazi Isten tisztelet a mi életünkben. Egy történettel zárom. Tábori lelkész barátom, aki volt már itt evangélizálni, ha jól számolom, pont 2 évvel ezelőtt. Ő vele történt meg, hogy abban a laktanyában, ahol ő került, még annak idején, amikor 15 vagy hány évvel ezelőtt tábori lelkészi szolgálatba ment a gyülekezeti lelkészi szolgálatból. Volt a laktanyában egy olyan katonatiszt, sok más katonatisztel együtt, akiről nagyon úgy tűnt, hogy közönös, közömbös a hit dolgai iránt, nem lehet neki Jézusról beszélni, és az egyik ilyen közömbösnek látszó és a hit útjára érdektelenül viselkedő katonatiszt 2 év után odament hozzá, és azt mondta neki, figyelj, amióta itt vagy én, figyelem az életedet, mert engemet érdekelnének a hitnek a dolgai, de én előbb pár évig megfigyeltem az életedet, hogy neked ez fontos-e. A te életednek ez fontos-e, vagy csak ezt fölvetted, munkának tekinted, meg akartam nézni, hogy te hogyan élsz, megfigyeltem, hogy hogyan viselkedsz a problémába, a mélységbe, neked mit jelent az Isten, és most így 2 év után azt mondom, hogy figyelj, én szeretnék járni a bibliaórádra. Jöhetek-e? Én barátom rettenetesen megdöbbent, hogy egy ember így figyelte az életét. Az őt körülvevő sok ateista tömegből valaki megtudta róla, hogy figyeli az életét évek óta, hogy ő hogyan él. Mit mond? Hogyan viselkedik? Hogyan ér be a munkahelyére? Hogyan végzi a dolgait? Amit mond, az stimmel-e az életével, vagy nem? Amikor valakiben az Isten lelke lakozást vett, amikor valakiben a kegyelem munkája láthatóvá válik, ott tényleg igazi Isten tisztelet van, és erre pecsétet tesz az Isten, és a környezet előbb-utóbb felfigyel rá, hogy ez más, mint mi. Az a katonatiszt azóta megkeresztelkedett, hitre jutott, keresztény lett. Ez mind így kezdődött, hogy az ő Isten nélküli elveszett életében elkezdett figyelni egy hívő embert. Csendesen kérdezi meg a mai témánk, ugye címünk az volt, hogy az igaz Isten tisztelet. Kedves testvér, ha valaki téged figyel 2 éve, 1 éve. Mindegy, mennyi ideje. Fogja keresni Krisztust. Észrevette rajtad az Isten lelkének, kegyelmének a munkáját. Föl lehet-e fedezni a te életeden, hogy neked Jézus fontos. Az ige, amelyet neked hirdetnek, az neked drága. A hitnek az útja, amelyre tanítanak a gyülekezetben, az neked csodálatos, és az neked kell. A kegyelem, amelyet neked az Isten kínált, az neked egy elérhetetlen ajándék lenne, de Isten adja, és örömmel elfogadod, és örömmel veszed a bűneid bocsánatát. Vajon látszik-e rajtunk, hogy mi ezt a Jézust, akit az Atya küldött, szeretjük, befogadtuk, és nekünk ő az egyetlenünk, a szabadítunk. Áldjon meg minket a mindenható Isten igazi istentisztelettel. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni, ami nagyon szűkös, szegényes, korlátolt gondolkodásunkat az istentiszteletről. Valóban így van, ahogy hallottuk az igében, hogy mi így tudunk gondolkodni, hogy az istentisztelet az heti egy óra, az helyhez kötött, a templom falain kívül nem is gondolnánk, hogy ott is folytatódik. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szent lelked munkálkodik, dolgozik rajtunk. Dolgozik azon, hogy lerombolja a bennünk levő hamis, korlátolt gondolkodást. Köszönjük a szent lelkednek a munkáját, hogy Te kiszélesíted ennek a szónak a jelentését, értelmét, hogy meglássuk ennek a szónak a gazdag voltát. Élni az egész életünk minden percében a Te tetszésedre, örömödre, élni mindenkor Jézussal, az ő mértéke szerint. Járni az Istennel, az ő szent lelkére figyelve, az igének a tanítását a szívünkbe zárva. Akkor is, hogyha gyarlón, gyengécskén, bukdácsolva, de mindig fel-fel kiáltva, és mindig Jézushoz oda menve. Köszönjük neked, hogy tanítottál minket arra, hogy az ószövetségi Isten tiszteletben is mindent meghatároztál. Meghatároztad az egyetlen megtartó oltárt, a tőled rendelt főpap személyét, az engesztelő áldozatot, és meghatároztad ezt nekünk is. Jézust adtad. Ő a mi főpapunk, de ő az engesztelő áldozat. Meghatároztad azt az egyetlen áldozatot, amelyben van a bűneink bocsánata, és ezt a mi Urunk Jézus mutatta be a Golgotán. Köszönjük, Urunk, hogy ott találjuk Krisztus keresztjénél az egyetlen megtartó oltárt, mert a kereszt a mi oltárunk, ahol a mi bárányunk megáldoztatott értünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghatároztad, hogy melyik az az egyetlen hit, amellyel be lehet menni a mennybe. Töltsd meg a mi hitünket avval a tartalommal, amely Krisztus személyéhez, szabadításához, vérének érdeméhez kötődik. Adj nekünk ilyen hitet mindannyiunknak, amellyel majd bemehetünk a mennybe. És köszönjük, Urunk, hogy hatalmasat adtál a Te szent lelked ajándékával a Te néped tagjainak, hiszen a szívünkbe írod be a mértékedet, a törvényedet, a bűneinkről meg nem emlékezel, erővel ruházol fel az engedelmességre, a mértéked szerint való életre, hiszen rajtunk ugyanaz a Szentlélek nyugszik meg, amely betöltötte Mózest, Illést, a prófétákat, amely maga Krisztusnak a lelke. Urunk, hadd lássuk meg ennek nagyszerű, csodálatos voltát, hadd értékeljük ezt az ajándékot, és hadd lássuk meg kegyelmed munkáját, amely hatalmasan tud az ige hallgatókban munkálkodni. Áldott légy azért, hogy örömödet lelted abban, hogy minket megválts, hogy Jézus Krisztust elküld. Áldott légy Krisztus engedelmességért, aki jött örömmel értünk áldozatot hozni. Megmeneküljünk az örök haláltól. Köszönjük neked, Urunk, a váltságot, a kegyelmet, az örök életet. Légy a betegjeink gyógyítója, könyörülj a gyászoló szívűeken, hajolj le a hozzád kiáltóhoz a te szabadításoddal. Áldott légy, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki vigye oda szíve imáját Krisztushoz. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Köszönjük az adakozók adományait, a szolgáló hűséges munkáját. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvérek, a záró énekünk a 467-es dicséretnek van még két verse, amit nem énekeltünk el, a 4-es és az 5-ös, aztán a kivonulás előtt még a himnuszt is elénekeljük. Tehát először a záró énekünk 467-es ének 4. és 5. verse, majd fennállva a himnusz. 467-es ének 4. verse így kezdődik, már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál, más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál.
Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam hát szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen. Isten áld meg a magyat, jó kedvel bőség.
Áldás békességet!